Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, az Aréna mai vendége Vecsei Miklós, a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. A héten volt egy rendezvényük, és amikor érkezett a meghívó, én szeretném felolvasni ennek az első mondatát, úgy szól, hogy az alkotmány módosítása után immár új helyzetben kell megoldást találni a hajléktalanság jelentette problémára. Mi az új helyzet, és mi a megoldás?
Az új helyzetet azt egész pontosan el tudom mondani. Ugye hosszú-hosszú csatározások után ezt nem elevedítenem fel, mert hogy 2 évvel ezelőtt kezdődött ugye egy szabálysértési törvénnyel, aztán egy alkotmánybírósági döntéssel, és ennek lett ugye aztán a reakciója ez az alkotmánymódosítás. Hát egyrészt azt azért szeretném elmondani, hogy mi szociális szakemberek ezt egy nagyon súlyos kudarcnak éljük meg, hogy nem tudtuk másképp elmagyarázni ezt, nem tudtuk meggyőzni a döntéshozókat arról, hogy nem ez a jó irány, tehát hogy azzal, hogy bekerül egy hajléktalan ügy az alkotmányba, persze ez még gondolhatnánk azt is, hogy milyen fontos ügyé vált a hajléktalanság, ez nem fog semmit megoldani. Tehát ugyanúgy, ahogy hiába van benne az emberi méltóság a kerettörvénybe, az alaptörvénybe, az úgy attól nem fog megvalósulni mindenkinek. Tehát ezért tenni kell. Most azokról a gondolatokról próbáltunk beszélni, és fogunk a következőkben beszélni, ami valóban megváltoztatta az alkotmány módosítása helyzetet, és ami ebből következhet. Tehát ugye azt látjuk, hogy tulajdonképpen hívhatjuk egy nagy szigornak is, hogy az alkotmány foglalkozik ezzel a dologgal, de másik oldalról azt látjuk, hogy fel is fog egy kicsit higulni. Tehát eddig volt egy ilyen zéró tolerancia, és most azt érezzük, vagy azt is lehet látni a készülő jogszabályokban, hogy bizonyos helyzetekben, tehát közrend, közegészség, közbiztonság, kulturális értékek védelme, tehát hogy ezekbe a kategóriákban lehet majd olyan rendeletet alkotni, hogy ott nem lehet tenni, ami hát azt sugallja, hogy majd lesznek olyan helyek, olyan türelmi zónáknak is hívhatjuk, ahol meg lehet.
Tehát kvázi ezzel mondja azt a joggal foglalkozó ember, hogy ha itt tiltom, akkor egyben kimondom, hogy ott szabad. Tehát egy kicsit ez olyan, mint amikor a türelmi zónákat hozták létre, hogy ugye tiltjuk, és a szabályzat is azt mondja, hogy nincsen Magyarországon prostitúció, de úgy kvázi azt mondom, hogy hát bizonyos keretek
van, ahol nem veszük észre. Na most ennek akár örülni is lehetne, mert ugye ennek azért az van a hátterében, hogy azt lehet látni, vagy lehetett látni az elmúlt években, hogy tiltással ezt a kérdést nem lehet megoldani. Tehát valószínűleg egy hihetetlen nagy kudarcba futnánk bele, ha mindenhol tiltanánk, mert valahol, tehát a közterületen kívül nincsen létezés, tehát hogy nem lehet mindenhonnan kitiltani az embereket. Viszont nem is arról van szó, akik mindig kérdésként merülnek föl, akik körül a vita zajlik, amikor valaki ül egy padon, értelmesen a szememben is, és azt mondja, hogy ne haragudjon, én szeretnék itt maradni, nekem annyi bajom van, és nagyon sok helyen elmondtuk ezeket a beszélgetéseket, ami elmagyarázza nekem, hogy neki ott vannak ismerősei, kutyát sétáltat, a kocsmárossal jóban van, télen beengedik a garázsba, tehát ő ott él. Talán megtűrve, de mégis a közösség részeként. Mindig voltak ilyenek, mindig lesznek ilyenek. Mi ezeket az embereket ott hagynánk. Tehát rajtuk nem vitatkoznánk, nekik lehet, hogy a közeli kukák jelentik a túlélést, adott esetben a lomtalanítás, egy közeli alkalmi munka és a többi. Tehát ezzel szerintem nincs baj. Azokkal van baj, és itt nem nagy számról van szó, akik tulajdonképpen sodródnak az élettel. Tehát a súlyos alkoholbetegek, pszichiátriai betegek, akik valahogy kihullottak a társadalomból, akiknek arra a kérdésre, hogy eljön-e velem egy szállóra, valami felismerhetetlen morgás a válasza, és valószínűleg rázza a fejét, nem szeretne onnan elmozdulni, ő ott van, de igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a válasza nem tudatos. Na most itt szerintem ez egy nagy veszély, hogyha őket kijebb toljuk. Tehát őket most legalább látjuk, mi azt állítjuk, hogy nincsenek ők többen 200-300-nál. De a problémájuk olyan nagyságrendű, hogy ennyire meg tudta mozgatni a társadalmat, a politikát, mert őt látjuk, a többieket nem ismerjük föl. Tehát a két szatyros, kicsit büdös, kicsit részeg, kicsit nehezen kezelhető embereket veszük észre, ők nincsenek olyan sokan, csak ha egy ponton, tehát egy villamoson egy darab ilyen ember van, akkor azt mindenki érzi, mindenki feszeng tőle. Na most mi attól félünk, hogy ezek az emberek eltűnnek a szemünk elől, és nem a megoldás, hanem az eltüntetés irányába fogja ez a helyzet nyomni.
Hogyan lehetne ő nekik segíteni, és ha eltűnne ez a 200-300 ember, akkor mindjárt kevésbé lenne érezhető ez a hajléktalan kérdés is, most negatív értelemben mondom.
Alapvetően azt gondoljuk, hogy igen, egyébként az elmúlt 2 év erről szólt, és azért azt is az elején le kell szögezni, hogy nagyon sok minden változott. Tehát miközben hatalmas viták voltak, azért a kormányzat létrehozott 700 vadonatúj férőhelyet a fővárosban, és ezt elfoglalták utcán élő emberek. Tehát 700-zal egészen biztos, hogy kevesebb van minden nap az utcákon 700 emberrel. Őket nem biztos, hogy láttuk. Tehát ők voltak azok, akik kicsit szegényesebben voltak öltözve, kicsit több cucc volt náluk, mint az átlag embereknél. Tehát lehet, hogy nagyon nézzük, de inkább szegény embereknek gondoltuk őket. Tehát ők bementek maguktól. Most akik nem mennek be, ott van a probléma. Tehát akit nem tudunk megszólítani, és ez a hiányzó láncszem az, amire nem tudtunk eléggé koncentrálni. Tehát mi nagyon régóta használjuk azt a szót, hogy a szociális diagnózis alapján kell gyógyítani a szociális betegségeket. És ugye az, hogy ki a hajléktalannak, ugyanúgy nincs nagyon értelme annak a kérdésnek, mint azt kérdezem, hogy ki a beteg. Tehát kit akarok én betegként minősíteni? A tüsszögős is beteg, és a szívinfarktusos. És a hajléktalan ember is lehet, hogy most vált el nemrég, tényleg kihullott valahogy a családból, és ott van az utcán. Ez egy egészen más szociális probléma, valóban lakhatási probléma, mint az, aki mondjuk 10 éve súlyos alkoholbetegként, súlyos pszichiátriai betegként, és ez időnként egyben van, inkontinens, tehát mondjuk nem tudja már tartani a vizeletét, üszkös a lába, bőrbetegségei vannak. Hát ezt nem lehet bevinni egy éjjeli menedékhelyre.
De van hova vinni őket?
Jelen pillanatban nincs, de egyébként, ha ebből csak egy, tehát mondjuk egy súlyos alkohol problémával rendelkező ember, aki ugye, ami betegség, tehát én nem, a tiltással nem jutok semmire, őt sincs hova vinnem, egy súlyos pszichiátriai beteget sincs hova vinnem, hanem akut a betegsége.
De akkor ez nem hajléktalan kérdés ilyen szempontból?
Hát ezt hívjuk annak. Tehát ezért, tehát azzal, hogy férőhelyeket hozunk létre, és akkor ugye itt el lehetne még azon gondolkozni, hogy és akkor még növelhetnénk a minőséget, csinálhatnánk egyágyas szobákat, hirtelen lenne több százezer jelentkező hajléktalannak. Tehát lehet gyártani is hajléktalan embert, hogyha mondjuk a hajléktalanságon keresztül hamarabb lehet lakáshoz jutni, hamarabb lehet jó minőségű albérlethez jutni. Tehát ezért nagyon óvatosan kell hozzányúlni a támogatási rendszerhez. De mivel ők az utcán élnek, ezért hajléktalannak hívjuk őket. Ugye egyik oldalról az hangzott el, hogy rendészeti eszközzel kezeljük, ugye mi ezt azt mondtuk, hogy nem szabad. A szociális kérdésként kezeljük, viszont van köztük egy aránylag széles réteg, mert azért egy nagyon nagy feladat, amiről beszélünk, 200-300 ilyen ember, akik egy picit rendészet, egy kicsit egészségügy, egy kicsit szociális, és ezt közösen kéne nézni. Tehát az biztos, hogy egyik se fogja egyedül megoldani. Ez egy nagyon komoly feladat, de most nagyon látszik, tehát most az alkotmányba kerülés után látszik, hogy nem fogunk tudni elmozdulni, maximum eltakarítani tudjuk ezt a problémát, nagyon csúnya szót használok, mert valóban ez történhet, és én azt mondom, hogy nem fog megszűnni.
Ön azt mondja akkor, hogy egy rossz eszközzel egy rossz jogszabály született?
Hát én azok közé tartozom, aki már nem szokta minősíteni azt, ami megvan. Tehát ez a magyar alkotmányba bekerült, nagyon sajnálatos, de ott van. Tehát ezzel tudunk most már dolgozni. Most az a kérdés, hogy hogyan megyünk tovább.
Pont ezért kérdezem, mert hogyha már ez kész tény, tehát ugye nem is a mi dolgunk, hogy minősítsünk egyébként egy elfogadott jogszabályt, hiszen demokratikus úton ezt az országgyűlés fogadta el. Viszont hogyha ez a helyzet előállt, akkor akár ezekkel az emberekkel is, meg azokkal, akik valóban hajléktalan kérdés, hogyha már így ketté vettük ezt a dolgot, akkor hogyan tovább?
Hát ugye, hogyha ha a szabálysértési törvény megküzd azzal a problémával majd, hogy mit hív életvitelszerű utcán tartózkodásnak, ugye, ami egy nem kis feladat lesz, és utána még, hogy mit hívunk majd közrend, közbiztonság, közegészség, tehát hogy mi tartozik bele, és hogy ami itt az, tehát mondjuk egy halászbástyán az mondjuk miért nem, vagy a Batthyány téren az miért nem Békásmegyeren, tehát hogy erről majd nagyon-nagyon sokat lehet vitatkozni, és ezért gondolom azt, hogy egy kiszorítósdi kezdődhet ezzel. Vagy pedig valóban ezt a lehetőséget, mert azért ez rejt lehetőséget, tehát amikor azt lehet mondani, hogy nem elzavarlak, nem kiküldelek az életből, csak azt kérem, hogy menj arrébb, hogy itt lesz egy olyan gát, hogy ha már megmozdítalak, ha már fölállítalak, akkor tudok egy olyan ajánlatot tenni neked, ami nem kényszer, hanem adott esetben vonzó. Mert még egy oldalról hadd világítsam meg ezt a kérdést, ugye, ami sok vitát okoz közöttünk is. Tehát ugye, hogy ki az, aki elmozdítható? Tehát hogyha előbb említettem a tudatos válaszolókat, tehát akik valóban ott élnek közöttünk, nem lakásban, de nem is ez a nagy problémája egyébként a hajléktalanoknak, hogy van lakása vagy nincs lakása, hanem hogy van-e kapcsolata, van-e célja, szerete élni. Egy hajléktalan mondta egyszer nekem azt, hogy az öngyilkos meg köztem az a különbség, hogy ő bátor volt. És hogy annyira nincs értelme annak, hogy ő létezzen.
Ebbe sokadik egyébként a munkalehetőség, vagy akár a bevétel?
azt hiszem, hogy tehát az alkalmi munka ahhoz, hogy én létezzem, adott esetben megvegyem magamnak a kannásbort, ezért az emberek megfeszülnek, ez egy szükséglet. De az a munka, amihez el kell menni reggel 8-ra és 4:30-ig kell dolgozni, és mondjuk minimálbért kapok érte, ehhez kellenek célok. Tehát amiről azt tudom, hogy ezt meg kell tennem ahhoz, hogy őt elérjem, hogy ők vele kapcsolatba kerülhessek, és ez majdnem mindig egy ember. Vagy egy remény arra, hogy legyen valakim, tehát például, hogy albérletet bérlek, és akkor ott már a saját életemet élem.
De ez célt kell adni ahhoz, hogy utána a többi jöjjön magától, vagy illetve segítsük tovább?
Hát, ugye azt senki nem gondolhatja, hogy az intézmény rehabilitál. Tehát, hogy az elindíthatja a rehabilitát. Tehát mondjuk segíthet abban, hogy az alkoholos állapot csökkenjen, hogy gyógyítsuk a sebeit, akár kívül, akár belül, tehát akár testi, akár lelki sebeket, elkísérjük egy bizonyos úton, mondjuk a legnehezebb szakaszán az életének. De a társadalom fogja befogadni, tehát a társadalom rehabilitál, ott fogja megtalálni a helyét. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor intézménylakó lesz, végig fogja vegetálni az életét, akkor lesz igaz az, hogy ő nem volt elég bátor. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezen itt sokat lehet vitatkozni, hogy az utcán, intézményben, hogy az ott őt körülvevő emberi környezet, az többe neki, mint egy fedél. Tehát, hogy ezen el lehet diskurálni. Azon azonban nem, és itt azt gondolom, hogy nem is lehet elvárni a társadalmi toleranciát sem, ami láthatóan neki is rossz. Tehát akkor lehet szolidaritás vagy toleranciáról beszélni, amikor azt látom, hogy neki jó, és ezért nekem korlátoznom kell magam. Mert ő így élő, így van. De amikor azt látom, hogy ez neki is rossz. Tehát, hogy valaki ül a villamoson teljesen szétesve, a saját ürülékében, őrületes bűz van, 40 fok, stb., akkor mindenki azt fogalmazódik meg, hogy neki se jó, nekünk meg még rosszabb, és akkor ugye mondjuk az az akciója, hogy leszállítják.
De ez objektíven megállapítható, hogy neki mi a rossz?
Hát én azért mernék erre vállalkozni.
Tehát, hogy ez csak azért kérdezem, mert én nem szeretnék kategorizálni, ez sem az én dolgom, de ha már azt mondtuk, hogy van 200-300 ember, akit nagyon nehezen lehet effektív reményt adva, megmenteni szó nem jó, de hogy talpra állítani.
Hát talán? Azt gondolom, hogy itt az életben tartásról van szó. Tehát amikor ő mondjuk 10 éve nem volt józan, akkor az ő döntését én nem gondolom egy tudatos döntésnek, amikor ő azt mondja, hogy nem jön vele -20-ban mezitláb.
És csak azt akartam mondani, hogy nyilván ő neki nehéz egy célt adni, vagy nehéz elindítani
hát
ezt a pályát.
Hát itt ez nem is az a folyamat. Tehát ők nem is erről van szó, amikor valakivel ezt végig tudom beszélni. Ők ott vannak az élet és a halál mesdjéjén, de itt jön az a, tehát mondom, a társadalmi türelem, hogy meddig kérhető ez. Tehát amikor valaki mondjuk a Ferenciek terén nagyon belőve fekszik iszonyatos szemétkupac közepén egy harci kutyával, ez nem gondolom, hogy egy toleranciát igénylő dolog. Tehát itt nem kell toleranciáról beszélni, ez egy teljesen abnormális dolog. Ezt a szociális sem mondhatja azt, hogy ez jó, ez rossz. Ez mindenkinek rossz, neki is rossz, a környezetének is rossz. Tehát itt azt gondolom, hogy a kormánynak itt kéne összehívni azokat, akiknek erről van tudása, és megnézni, hogy ki lép először. Egyébként az egészségügyet megint segítségül hívhatjuk. Tehát egy mentőorvos is el tudja dönteni, amikor azt mondja valaki, hogy szeretném aláírni, hogy ne vigyenek el, hogy ez egy tudatos döntés, vagy egy sokkos állapotban valaki azt mondja, hogy hagyjanak meghalni. Aki sokkos állapotban mondja, hogy hagyjanak meghalni, ezt nem fogja ott hagyni a mentőorvos.
Igen, és erre mondtam a kategóriát, hogy nyilván egy más kategória, aki korábbi lánykori néven Moszkva téren, most Szél-Kálmán téren mondjuk minden reggel odaáll, mert szeretne alkalmi munkát kapni, miközben egyébként az éjszakát egy hajléktalan szálon töltötte, ahol megmosdott, ahol normális körülmények között lehet azt mondani él, mert most ilyen élethelyzetbe került, de talán ő neki vannak céljai, vagy könnyebb adni neki célt. Tehát azt gondolom, hogy ez a következő kategória, ugye?
Hát lehet ez is, nagyon sokra föl lehetne szeletelni, de mondjuk ez például az a kategória, akinek véleményünk szerint nem kéne hajléktalan szálon lakni. Tehát ők azért hajléktalanok, mert nincsen más típusú lakhatási lehetőség Magyarországon. Tehát, hogy nem épült ki az a fajta olcsó szociális bérlakás, albérlettámogatási rendszer. Egyébként, amire most belügyminiszter úr próbál reagálni azzal, hogy az állami ingatlanokból adott esetben munkásszállót, újra munkásszállót csinálják. Nekik munkásszállón kéne nagyon olcsó munkásszállón lakni, amit mondjuk a napi bevételének a töredékéből ki tud fizetni. És akkor tisztességgel a saját fizetéséből fizeti azt ki, és nem a hajléktalan szó meg se közelíti. Tehát azért most jó néhányan laknak a hajléktalan szállón jobb híján.
Tehát munkásszállóként használják a hajléktalan felszállót?
Igen.
Ilyen is van?
Ilyen. Hát meg szociális otthonként, meg fogyatékos otthonként. Meg, tehát, hogy igazából mivel nincsen ilyen ellátásból elég, tehát szociális otthonra is ugye várni kell. Olyan típusú fogyatékos otthonok, ahol mondjuk egy alkoholbeteg kerekesszékessel bánni tudnának, nagyon-nagyon szűk keresztmetszet, nekünk pedig sok van a hajléktalan szállókon. Tehát egy olyan utolsó háló a hajléktalan ellátás, ahol tumoros betegtől, a szenvedélybetegig, a mozgássérültől, a nagyon idősig mindenki előfordul, egyszerűen azért, mert nincsenek olyan kivezető utak. De ott van közöttük, szerintem aránylag, az átmeneti szállókon főleg aránylag széles rétegben, aki máshol is lakhatna, csak nincs meg ez a szegmens.
A saját tulajdonú lakhatást azt kiveszem, de hogyha azt mondom, hogy albérlet és a hajléktalan szálló között nagyon kevés a megoldás, miközben elég nagy réteget érint?
Hát ha diagnózis alapján lehetne elhelyezni embereket, tehát nézzük nagyon leegyszerűsítve a dolgot, az állam valamennyit fizet, mondjuk 40 ezer forint körüli összeget havonta egy hajléktalan ember ellátásáért mondjuk egy civil szervezetnek, tehát egy hónapra 40 ezer forint körüli összeget. Ha ezt a pénzt én arra költhet, igazából a személyhez kötődne, nem az ágyhoz ez a pénz, akkor én lehet, hogy úgy döntenék, hogy ebből 20 ezer forintot arra költenék, hogy valahol találjak neki egy ágybérletet. Tehát lehet, hogy ő be tudnak érezkedni valami szívességi lakónak, ismerőshöz, mondjuk a rezsihez hozzájárulna 20 ezer forinttal, a másik 20 ezer forintból meg alkohológust vennék neki. De nem tenném be intézménybe. Aztán a másik, tehát hogy ezt a pénzt, ha úgy költhetnék el, hogy a diagnózisnak megfelelően, hogy bérelnék, és szociális szakembert vennék hozzá, tehát nekünk az a javaslatunk egyébként, nem kell az egész ellátást, hiszen az éjjeli menedékhelyek azok életmentő helyek, tehát onnan jön az utcáról, lefekszik, túléli az éjszakát, és tovább megy. De mondjuk az átmeneti szállókon már ezt a lehetőséget, hogy 2-3 hónap után végig gondolnám, hogy egy fél évig egy ilyen lehetőségbe tovább mennék, hogy kapsz egy hónapra a pénzt, gyere be csoportos foglalkozásra, tartsuk a kapcsolatot, kísérlek ezen a szakaszán az életednek, munkahelyet teremtek, adott esetben elintézek neked egy közmunkát, elintézem a lakásfenntartási támogatást, és a többi. Tehát ez lenne a szociális munkásnak az útja. Tehát nem az intézményrendszerben tartom, mert az az egyszerű, hanem nagyon erős nyomást gyakorolnék a szociális munkára, hogy kifelé vezesse.
De egy alkohollal foglalkozó szakembert meg tud fizetni ma, ha nyilván a hajléktalan ember nem, de hogy akár egy szeretetszolgálat, vagy akár egy civil szervezet?
Hát, hogyha
van pénz, Magyarországon elég?
Nincs elég. Tehát ez olyannyira nincs elég, hogy azt gondolom, hogy a középosztály sem tudja megfizetni, hogyha véletlenül szüksége lenne rá pszichiáterrel, ugyanez a helyzet. De hogyha mondjuk azért a társadalom alsó szegmensére nézek, azért a hajléktalanok között alig több az alkoholbeteg, mint ott. Tehát, hogy azért nem szabad a valóságtól elszakadnunk. Tehát nem az van, hogy van egy teljesen egészséges magyar társadalom, és van egy szűk szegmens, akit hajléktalanoknak hívunk, és ők isznak, hanem hát ez egy nagyon gyakori probléma. Nagyon sokan élnek együtt az alkohollal. Nagyon sok helyen a környezet szocializálódik, és nem az alkoholbeteg szokik le. Tehát, hogy ez nagyon, hát sok család szerintem a hallgatók között is sokan ismernek ilyen helyzeteket. De azt el tudom képzelni, hogy azokkal a rendszerekkel együtt, amilyenkor az ember életébe belép, azok, akik valóban birtokolják azt az erőt, amivel ebből ki lehet lépni, egy heti egyszeri terápiás beszélgetéssel, találkozással, de ez dönts el majd a szakember, hogy mire költi el azt a pénzt, azt már azt gondolom, hogy ki tudnánk fizetni, de ezt a pénzt arra is lehetne költeni. Akkor azt gondolom, hogy ez egy út lenne, nem gondolom, hogy ez a megoldás, ez az út.
Ha már arról beszélünk, hogy 200-300 ember hogy irritálja a társadalom többségét, akkor az is szóba jöhet, amikor mondjuk feltesznek egy kérdést nekem, hogy szeretnék-e én látni egy hajléktalant az aluljáróban, miközben ugyanilyen körülmények között él, hogy a harci kutyával, a maga vizeletében belőve, berúgva teljesen mindegy milyen módon, nyilván azt fogom válaszolni, hogy nem. Viszont az elmúlt időszakban azért elég sokszor kérdezik meg az embereket, ami nem baj, de önök hogyan látják ezt a másik oldalról?
Hát azt gondolom, hogy az embereket meg kell egy csomó mindenről kérdezni, amihez hozzá tudnak szólni értelmesen, felnőtten, okosan. Tehát én nem gondolom azt, hogy a magyar társadalmat nem lehet bármiről megkérdezni. De azért azt gondolom, hogy ahogy előbb a hajléktalanságról mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon széles fogalom. Tehát, hogy itt azokról az emberekről kérdezünk, akik nagyon zavarják a társadalmat. Én azt gondolom, hogy előtte jó lenne nagyon hosszan arról beszélni, hogy kik ők. És a társadalomról valószínűleg nem azt kéne megkérdezni, hogy eltávolítsuk vagy ne, hanem hogy hogyan mentsük meg őket. Mi a véleményed erről? Mit kéne hozzá tenni? Te, ha orvos vagy, mit gondolsz róla? Te, ha szociális munkát? Tehát azt gondolom, a konzultációnak ilyen formában kéne zajlania. Be kéne ezt árazni, van hozzá pénzünk, nincs hozzá pénzünk, hol csináljuk mindezt. És nyilván jönnének ezek a sztereotípiák, hogy orosz laktanya, stb. Akkor erre lehetne válaszolni, hogy de hát az nem lenne jó, hogyha mindenkit kiraknánk egy orosz laktanyába. Nyilván jó lenne, hogyha ebből kórházat csinál. Tehát ezt el lehetne magyarázni, de szerintem az nagyon, nagyon jól példázza, hogy hogyan lehet rosszul kérdezni, hogy a 8. keletben a kukázással kapcsolatban történt. Tehát én nem tudom, hogy egyszer a hallgatók szánjanak rá időt, hogy megnéznek egy kukázó ember, végignézik, ahogy csinálja a dolgot, és ha van egy kicsi biblikus hátterük, akkor gondolják végig a Koldus Lázár történetét, hogy miről szól az. Ugye arról szól, hogy a Koldus Lázár ül a lépcsőn, a kutyák nyaldossák a sebeit, ugye már említettük a kutyákat, akik nagyon gyakran az egyetlen társai a hajléktalan embernek, és arról szól a történet, hogy a gazdag ember, akinek ugye nincs neve, az asztaláról lehulló maradék is elég lenne a Koldus Lázárnak, de azt se adják oda neki. Tehát így szól a történet, és hogy tulajdonképpen ez az asztalunkról lehulló maradék van ott a kukákban, amiből ezek az emberek újra valahogy túlélnek, újra és újra kiszedik az életüket a mi maradékunkból. Erről lehetne úgy beszélni, hogy az emberekben tisztelet ébred. A nagy küzdők, akik nem koldulnak, akik nem lopnak, akik nem élősködnek, hanem hát, hogyha nagyon modernül mondom, akkor szelektív hulladékgyűjtésből tengetik az életüket. És ha innét közelítettünk volna, erről nagyon sokat beszélünk, azokról, akik az utolsó megfeszített erejükből még mindig élni akarnak, akkor azt gondolom, fel lehetett volna tenni azt a kérdést, hogy te mit teszel azért, hogy neki ne onnan kelljen. Tehát mit tehet egy társadalom azért, hogy ő ne a kukából éljen túl?
Innét folytatjuk, de csak a hírek után. Az Aréna mai vendége Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alelnöke. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk vissza.